Pápai Aranka, ó mama öröke. Amikor a boldogságot kell megosztani, ők pazarló kézzel szórják. Ha beköszönt a nélkülözés, eltakarják a bajt, állnak hívón-óvon kitárt karokkal, szigorú, ráncos arccal, mint ó mama. Mint az öreg tölgy, melyet megtépázhatnak a viharok, perzselhet nap, ő mindig ugyanúgy mindennel dacolva áll, ágai, mint az ölelő karok. Súlyos lombjával védőn tárja ágkarjait a kis magoncok fölé. Felfogja azt, ami ártó, hogy mire hozzájuk leér, megszelidülve váljon puha hótakaróvá, éltető esővé, szelíden simogató sugárrá. Ott áll évszázadokon át, mint az én családom asszonyai, akik erősek, mint az évszázados fák. Szerettek, szültek, nevettek, sírtak, altatót dúdoltak, de ha kellett, parancsoltak, és néha gyűlöltek is. Kereszteltek, és temettek. Pápai ómama megérte a 100 évet. Amikor ő született, a hajdani Hont vármegye az ország szerves része volt északon. Ott a balogi járásban Csábon látta meg a napvilágot, Vitek János Jáger leányaként. Aztán később Keszi-Húc községbe költözött a család. Korán maradt egyedül Teréz, egy nagy influenza járvány egyszerre fosztotta meg szüleitől, sőt, mire betöltötte a 40. évét, kétszer is megözvegyült. Első házasságából nem született gyermek, hamarabb vége lett annál, de a második házasságának egy kisfiú meg egy kislány volt a gyümölcse, akiket vitt magával, amikor már harmadszor állt oltár elé, hogy örök hűséget esküdjön. A harmadik férj, Pápai József, családja jó nevű malomtulajdonos volt Kisbánapátiban. Fiúk előbb Molnár lett, amikor magába bolondította a nem mindennapi talpra esett asszonyka, és ő feleségül is kérte a takaros özvegyet. Később búcsút mondott a malomnak, ki tudja, talán a kardos menyecske unszolására, és már egészen más érdeklődéssel tanult tovább. Aztán, mint az államvasutak tisztje, a monarchia területén a messzi is közel lévén, végül a Dunántúlra vitte őket a sors. Kurdra helyezték állomás főnöknek, eztán ott töltötte a szolgálatot. 3 gyermeket szült még ezután a Szilai ifjasszony, és megállapodott, rendes családanya vált belőle. A múltja emlékké vált, de kemény maradt, kérlelhetetlen, vakmerű, makacs és szigorú, mert az alaptermészete volt ilyen, és az tovább is örökítette minden gyerekébe. Ifjú lánykorában sem ijedt meg a saját árnyékától Vitek Teréz. Jáger édesapjának az volt az egyik feladata, hogy a birtokos földjéről távol tartsa a garázda betyárokat. Megegyezés szerint időnként megjelent a retteget bandavezér a kialkudott gabonáért, élő jószágért és borért, ami a további rablásokat váltotta ki azon a területen. Aki fizetett, azt nem háborgatták többé fosztogatással. Telhetetlen volt azonban a betyár. Egyre több sarcot követelt, és azt egyszer megelégelte Vitek papa. Megtagadta a rábízott javak herdálását. Teréz épp akkor vitte ki apjának a vacsorát a kunyhóba, ahol is amikor az a feldühödött marconákra várt, akik már bejelentették újabb jöttüket. A legények meg is érkeztek.
Gyűjtünk a járandóságért.
Nincs. Már elvittétek egyszer, szólt a bezárt kunyhó mélyéről a válasz.
Ha nincs, visszük a jányodat. Tudjuk, hogy benn van veled, gazda.
Menjetek békével. Hazament már a lányom. De már recsegett is a vékony deszka.
Nosza, édesapám, mentsük az életünket!
És Teréz a sarokból felkapott kisbaltával kólintott a fejbe a beszakított résen benyomulni igyekvő betyárt.
Ott is maradt volna az ajtón lógva, tehetetlenül a vérző koponyájával, ha társai le nem szedik onnét.
Az égtelenül ordítozó betyárok már a sebesültet mentették, de távoztukban még csóvát dobtak a náttetőre. A vágott lyukon a lángba boruló kunyhóból úgy tört ki Teréz és az öreg Jáger, hogy a hajuk szála se görbült. A Bözsike, Teréz egyik későbbi unokája, Jenő 7 élő gyermeke közül a 3., talpra esetten vagy akaratosan viselkedett, édesapja dicséret vagy szídás helyett csak ennyit mondott.
Te nem csupán külsőre hasonlítasz Vitek Terézre. Ómama az állomásfőnök férje után kapott nyugdíjából a nagyobb részt Jenőnek adta attól kezdve, hogy 83 évesen hozzájuk költözött az újonnan épített házukba. Csak annyit tartott meg magának, amiből fél liter rumot, egy kiló kockacukrot és néhány fej fokhagymát vásároltatott. Szerinte hosszú életének titka ezeknek a rendszeres fogyasztása volt. A cukrot egy hónapig elszopogatta, egy-egy kort rummal öblítette le, és a család rémét, a nem éppen illatos fokhagymát kiskésével kapargatva eszegette közbe-közbe. Foga már egy sem volt, de a kenyérhéját nagyon szerette, el is majszolta megedződött ínyével. Látása, hallása időközben nagyon megromlott, görnyetten üldögélt alacsony kis székén, és mindenről azonnal közölte elmarasztaló véleményét. Szerinte a világ megromlott, vesztébe rohan. Három lányunokája hajcsavaróit ékszereknek hitte, és fejcsóválva motyogta. Ilyesmit régen csak a bálokon viseltek, ott is csak gróf kisasszonyok. Unokái puszit nyomtak a dohogó, picike ómama megvékonyodott hajú őszfejére, aztán szaladtak dolgaik után. Pápa Jenőnek volt többek között egy féltestvére. A Teréz mama második házasságából született Ida kemény katonásasszony hírében állt. Henteshez ment férjhez, egyetlen fiúkból is mészárost faragtak. Ez a fiú apja után nem csak a nevét és a szakmát, de a jól menő hentes és mészáros boltot is örökölte. Ráadásnak pedig a harcias mamát is. Az apa korán elköltözött a földi életből, a fiú korán nősült, Ida mama vitte a prímet kis családjában. Még akkor is, amikor már ideje lett volna a másodhegedűs poszttal megelégednie. Ez a katonás asszony Vitek Teréz méltó gyermekének bizonyult. Hosszú idő telt el, és még mindig ő tudott elmozgatni minden hatalmat a menye Katica keze ügyéből a saját bűvkörébe. A legkisebb unoka, úgy látszott, olyan erős jellem, mint nagyanyja volt. Azt az energikus természetet ő viszi tovább, ami Vitek Teréz öröke. Mindenben a mamára hasonlított, ezért ő lett a kedvence. Neki szabadságot adott mindenben, teljesen a maga hasonlatosságára formálta, kényeztette. Ebbe anyjának semmi beleszólást nem hagyott. Úgy gondolta, kiművelődteti, igazi üzletasszonyt farag belőle, minden jogot, rangot, ami egy családban lehetséges, ez a kicsi lány fog megkapni. Fia sem mert ellentmondani ennek az önkénynek, tehát a mama irányította még az ő vezetését is. Katica összeszorított szájjal tűrt, keménynek mutatta magát nappal. De sokszor nézte égő szemmel pirkadatig a sötét ablakot, mert az álom messze kerülte. Csak könnyen jáztatták a párnát. Szívében pedig nőtt a tehetetlen harag. Hanem a fiú úgy látszik, még valamit örökölt a hentességen kívül. Ő is korán halt meg, akár az apja. Aránylag fiatal, 41-nehány éves feleséget hagyva itt, meg 4 szép leánygyermeket az anyja parancsoló hatalmának kitéve. Katicának jött el az ideje, immár 6 szájat kellett etetnie és minden gondot a nyakába szednie, ami egy üzlet, ház és család körül adódik. Ekkor ismerte meg ide a magyarok istenét. A keserűség, ami évek alatt csak gyűlt az elnyomott fiatalasszonyban, úgy átformálta, hogy végül kitört belőle, mint a fortyogó láva. Mama, kérem a kulcsokat. Miféléket te? Mindet, amivel a boltba, raktárba, kamrába bejuthatok. De hiszen jó helyen vannak azok itt nálam. Eddig is így volt. Ami volt, volt. Mától másképp lesz. A ház ura, a maga fia meghalt. A családért én felelek eztán. És nem volt appelláta. Olyan élet következett Ida számára, amit el se tudott képzelni eddig. Mert ugye kilátott még olyat, hogy egy menny viselje a kalapot. Hallatlan. A megkeseredett Katica mindent elrendezett. Az üzletet bérbe adta, 3 lányának rangjukhoz méltó férjet kerített. A legkisebbnek, a kis Katinak megtiltotta, hogy szóba álljon azzal a szemrevaló okos, de egy fokkal alacsonyabb rangú fiúval, akivel pedig úgy szeretik egymást. Legfőbb bűnéül mégis asszúrt szemet az anyának, hogy ezt a szerelmet Ida mama igencsak támogatta. Ehelyett befogta Katit a legkeményebb kerti és házi munkába, nem engedte a szoknyája mellől, és amíg nővéreiből kisasszonyt nevelt, őt nem küldte tovább tanulni sem. Anyósának ettől kezdve kiporciózta az ennivalót, és semmiben nem hagyott többé beleszólnia.
Ida mamának menedékül a szőlő maradt. Volt ott egy arrafele szokásos, szép kis présház.
Ida néni útja minden nap Jenő bátyja háza előtt vitt el, és a szülőbe vezetett. Néha betért beszélgetni egy kicsit a rokonokhoz, az unokaöcshöz, de nem panaszkodott. Hogyan is lehetett volna azt bevallani, hogy neki, a kardos Kosics Idának szava sincs a saját otthonában? Hogy tetszik lenni Ida néni? Kérdezték tőle, és ő csendesen, bólogatva válaszolt.
Jól, fiam, jól. Megyek, kapálgatok egy kicsit, hogy még jobban legyek.
Miért nem pihen inkább Ida néni?
Miért? Hát majd egyszer elmesélem.
Aztán egyre tovább tartózkodott a présházban, be is rendezkedett, ott is aludt. Az idő teltével egyre kevesebbszer látták ballagni oda-vissza a botjára támaszkodva. Egyre hajlottabban. Akár az édesanyja,
az is épp ilyen szikár, hajlott öregasszony volt, de megérte a százat. Ida mama is megéri, meglátják.
Egy szép nap bekopogott a pápai házba, Jenő legidősebb fiához.
Szervusz, öcsém! Még egyszer látni akartalak benneteket, a szép családodat.
Látom, szépen megvagytok, rendben tartjátok apád házát.
Jól van.
Búcsúzni jöttem.
Hova tetszik utazni, Ida néni, kérem?
Utazni?
Ahogy vesszük.
Nagy utazás lesz az, kevergette a kis rumos teáját, amit hirtelennyiben elkészítettek neki, hisz azt szerette.
Ő halkan mormogta maga elé.
Egyszer mindenki visszakapja azt, amit másoknak adott.
És csupasz ínyével úgy ropogtatta az apró süteményt, mintha meg lenne mind a 32 foga. Aztán felállt, végigcsókolta a családot, görbebotjára támasztotta még görbébb apró termetét, ami láthatóan nagy teher volt neki, és felnézett.
Na, Isten legyen veletek, öcsém! Én megyek meghalni.
Ne bolondozzon, Ida néni, túlél maga minket is.
Nono, fiam, nono.
Két nap múlva a szomszédos pince gazdájának, mielőtt a maga birtokára ért, furcsa rossz érzése támadt. Ida néni pincéjén nincs a lakat, márpedig, ha itt volna, régen a tőkék között bóklászna, gondolta. Elindult a szépen gondozott vágókon át, az árva karúk erdejében, hogy benézzen a szomszédasszonyhoz.
Merre van Ida néni?
Kiáltotta már messziről. Válasz sehonnét nem jött. Benyitott a présház nehéz, vastag ajtaján. Aztán eldobta a tarisznyát, felkapott egy kést az asztalról, de megállt. Itt már kár a sietség. Megrendülten mérte fel a helyzetet. Az apró kis test megnyúlva lógott egy darab kötélen. Lába alatt nagy halom megperzselődött, módszeresen feltornyozott, ezelőtt szárazva, de már elázva. Kicsit arrébb feldőlt kanna és hokedli feküdt az oldalán. Az ember legugolva nézegette a halott tárgyakat, és a holtában is akaratos öregasszonyt ott fenn. A túl energikusan megrúgott szék kiborította a vizet, ami eloltotta a gondosan előkészített mágiát, jutott az igazsághoz. Mintha az égiek nem értettek volna egyet. Vitek Teréz még fentebbről, mint egykor az apját, most a leányát mentette meg a lángok pusztításától. Eltelt 10 nehéz esztendő. Katica egyszerre csak összeesett a tűzhely mellett. Az orvos agyvérzést állapított meg, és az élet furcsa játéka az eddig kegyetlen zsargokságai tűrő Katira bízta a bénult asszonyt.
Éva!
Jöttek a szaggatott hangok a feltornyozott párnák közül. Várja meg a sorát, anyám, az előbb evett. Ha elhízik, nem bírom felemelni az ágyból. Oktatta csendesen, de keményen Kati, és Ida mama kiporciózott ebédjére gondolt, míg megigazította az aznap már harmadszor cserélt lepedőt a tehetetlen test alatt. Aztán, amikor betege elszenteredett, kiment és szedett egy kis csokrot a kertben. Ne haragudj, Ida mama, ritkán jutok ide hozzád. Hoztam neked pár szál virágot,
Violát, mert az a kedvenced volt mindig. Tudom, velünk örülsz, mert egyedül te fogtad pártját a mi szerelmünknek, és holnap lesz az első házassági évfordulunk azzal, akit szeretni már többé senki se tilthat meg nekem. Köszönöm, hogy az életre tanítottál.